A harmadik ok, amiért nem köteleződünk el radikálisan a változás mentén, hogy nem fedeztük fel fogyasztói életmódunkban a szenvedélybetegség tüneteit. Nálunk a konzumizmus a legelterjedtebb szenvedélyforma nyugaton. És nem is vesszük észre, hogy mennyire fogságban vagyunk. Bár még kevésbé feltűnő, mint a megszokásszerű dohányzás vagy alkoholfogyasztás, de a tárgyak, az információk és a vagyon mértéktelen felhalmozása is konzumista magatartás fogyasztói. Ugyanazokat a függőségi tüneteket lehet felismerni, mint más szenvedélyformákban. Drog, alkohol. Tagadja, hazudozik, kimagyarázza, vitatja a függőséget, vagy csak azért is igenli, figyelmen kívül hagyja a realitást, a szélsőséges önzés, a saját akaratunk elleni cselekvés, ez mind-mind a szenvedély betegségnek a tünete. És a negyedik, a szenvedélyrendszer. Szenvedélyrendszernek nevezik azoknak az egymással összefonódó tényezőknek az összességét, amelyek a szenvedély követő magatartást kiváltják és támogatják. Társadalmilag is, egyházilag is elfogadott. Nem azokra nézünk föl, egyházunkban sem, akik a szegénység útját választják, és nem hajlandók ebbe a mókuskerékbe, a fogyasztói, konzumista szolgaságba menni, hanem azokra, akik gazdagok. Egyházközségeinkben is nem a szegényekre számítunk, hanem a befolyásos, gazdag emberekre. Rájuk is kell természetesen, de ott vannak a szegények, akikben meg Krisztussal lehet találkozni, csak úgy, ingyen. De hát egyáltalán nem érint bennünket, mert mi is onnét várjuk a segítséget. A szenvedélybeteg emberen nem lehet segíteni morális felhívásokkal. Minden szenvedélyterápiát megelőzően a legfontosabb felismerni és néven nevezni a szenvedélyt, mégpedig mint betegséget. Nem erkölcsi bukfenc, hanem betegség. Az alkoholbeteg nem morálisan defektes, mindegy, hogy jutott oda, vannak ilyen tünete is, de elsősorban beteg. És amíg nem betegségként kezeljük, állandó konfliktusba kerülünk. A beteghez másképpen kell viszonyulni, mint egy erkölcsileg kisiklott testvérünkhez. Általában akkor tudunk megszabadulni, vagy indulunk el a szabadulás útján a szenvedélyeinkből, hogyha szenvedés nyomást érzünk. Tehát jelez a testünk, hogy már tarthatatlan az a fajta rohanás, az a fajta kényszer, amire azt mondtad, hogy nekem vasárnap és szombat és mindig dolgozni kell, mert enélkül nem tudok megélni, és kell, mindenképpen kell az a pénz, az a bevétel, amit csak így tudok előteremteni. Soha nem állunk meg, és nem kérdezzük majd tényleg, mert belesodródunk. A szerző szerint, a cikk szerzője szerint Európának is szüksége van felszabadítás teológiára. Nem csak a dél-amerikai testvéreinknek. A mi társadalmi rendszerünk közvetlenül nem annyira halálos, mint a latin-amerikai, de a mi függőségeink is ugyanúgy ölnek, gyilkosok. Az, hogy nem mozgunk, az, hogy munkamániánk van. Az, hogy alkohol, nikotin, stb. Függők vagyunk. A szabadulás útján, ahhoz, hogy rá tudjunk lépni a szabadulás útjára, nagyon sokat segítenek az egyházakon belüli és kívüli központok és spirituális csoportok. Mindent átjár a spiritualitás. Egyik legnagyobb örömem az, hogy miután püspök lettem, az első az volt, hogy szükség van erre a központra, hogy legyen egy hely, ahol folyamatosan lehet elvonulni, ahol van csend, remetesség, ahol lehet spirituálisan képezni az embereket, mert mindent azt határoz meg, hogy milyen lelkületben csinálunk valamit. A lelkünkkel probléma van. És a lelkiséget azt tanítani kell, azt át kell adni, és ahhoz helyek és terek kellenek. És ez a lelki gyakorlatos központ, Ancila nővér jóvoltából az alapok már megvoltak, ez a fa monastor vagy kolostor, és aztán utána mi ezt kiegészítettük elég szépen ahhoz, hogy megfelelő komfortfokadattal és megfelelő körülmények között fogadhassuk azokat, akik szeretnének a lelkiség útjára lépni. Az egyház, miután az egyházunk Szent II. János Pál pápát idézve az aktivitás eretnekségébe került, abban vergődik, közben ha megnézitek, akkor folyamatosan sorbaállás van minden meditációs központnál, folyamatos várakozás van, és spirituális éhség van az emberekben. Magyar székre is sorba kell állni, hogyha valaki szeretne elvonulni, hogy a lelkével és Istennel a kapcsolatát rendezze, és közben, ha bemegyünk a könyvesboltokba, ott van az orrunk előtt a polcokon a keleti spiritualitás és minden más spiritualitás, ami mind pénzért van. Az a spiritualitás, amit az evangélium úgy hív, hogy a jobbik rész, és Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha, az egyházunk nagy része búcsút mondott a jobbik résznek. Azt gondolom, hogy még gyakran a szemlélődő szerzetesek is, mert sokkal többet akcióznak, mint amennyit szemlélődnek. Ez nem ítélet akar velük szemben lenni, csak látom a gyümölcseket. Különösen, hogyha nagy vállalkozásokba kezdenek. Siloé csendesen folyó vizei, mert még akkor szamítdalban jelent meg, amikor fiatal voltam, Thomas Mertonnak a könyve, amiben kimutatta, hogy az amerikai trappista kolostorok közül azok maradtak meg, amelyek visszatértek az eredeti karizmához, és mindegyik bezárt, amelyik azért, hogy életbe tudjon maradni, vállalkozásba kezdett. Valaminek neki állt, hogy legyen pénzük, legyen, fönn tudják tartani magukat. És ha voltak bátrak, akik azt mondták, hogy mi visszatérünk az alapító karizmájához, és azok jönnek és virágoznak. De nem kell Amerikáig elmenni, ez Európában is tudom, hogy több helyen megtörtént. A domonkosoknál Dél-Franciaországban üres volt a kolostor, egy női kolostorról van szó, 3 vagy 4 apáca volt a kolostorban, és végre olyat választottak meg előjárónak, aki azzal kezdte, hogy az összes hűtőszekrényt és mélyhűtőt kidobta a kolostorból. És azt mondta a nővéreknek, irány a tengerpart, kolduljatok. Domonkos így kezdte. És hirtelen radikális lett a Krisztus követés, mert ha többet koldultak, mint amennyire szükségük volt, ki kellett osztani a szegényeknek. Holnap is el kellett menni koldulni. És most ez a kolostor nem csak tele van, új szárnyat kellett építeni. Mert a lányok jöttek. Mert valaki komolyan vette a karizmát, és nem a fogyasztás irányába mozgott, hanem a szabadság irányába mozgott. Ezek a spirituális csoportok és központok segítenek abban, hogy elforduljunk a birtoklás kultúrájától, a bálványimárástól, és felépítsük a létezés kultúráját. Nem tudunk lenni, csak tenni. Ez az aktivitás eretnegsége. Ha ott vagyunk az Úristen előtt, és csendben akarunk lenni, akkor is teszünk egy csomó dolgot agyban, fejben. Tervezünk. Vagy a múlt törmelékei matatunk, vagy tervezzük a holnapi napot, vagy azt az időt, amikor én itt kimegyek, mit fogok csinálni. Nem vagyunk jelen. Isten pedig örök jelen. És meg kellene tanulnunk jelen lenni Isten jelenlétében. A létezés kultúrája, amit elfelejtettünk. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, kénytelenek leszünk átkelni a sivatagon, mint a választott nép annak idején. És amikor elindulunk, akkor az egyiptomi húsos fadekak ugyanolyan csodálatosak lesznek a sivatagban, mint az ő számukra, és mi is beleesünk az aranyborjú körüli táncba. Megígéz bennünket a mammon. És mindenhol jelen van. És leborulunk előtte, és azt gondoljuk, hogy enélkül nem lehet élni. Szükség van rá, csak szabaddá kell válnunk. Szabaddá kell válnunk a mammontól. Át kell mennünk a halálból az életbe. És meg kell szabadulnunk a fogyasztói mentalitástól. Van vallási konzumizmus is. Amikor Istenre úgy tekintek, mint egy fejős tehére. És azért imádkozom, azért teszek a perselybe pénzt, azért megyek misére, mert tartom a markomat. Szeretném, ha cserébe egy kis kegyelem csurranna, cseppenne, vagy még éppen a kéréseim és vágyaim megvalósulnának Isteni segítséggel. Ez a fogyasztói magatartás a vallásban. Fel kell ismernünk, hogy a fogyasztói mentalitás mennyire átjárja a kapcsolatainkat. Ami azt jelenti, hogy mindenáron jól akarunk élni, és mindenáron jól akarjuk érezni magunkat. És ezt nem vesszük észre, hogy mennyire önromboló. Önbecsapás, amikor azt gondoljuk, hogy a kellemes, biztonságos életben való hit egyenlő az Istenbe vetett hittel. Mennyire meg vagyunk sértődve Istenre, hogyha imádkoztunk, és mégis megbetegedtünk. Imádkoztunk, és mégis a bankszámlánk inflációba kerül. Kétségbe vagyunk esve, hogy hát most akkor mi van? Tényleg van? Nagyon erősen jelen van nem csak az amerikai kultúrában, hanem nálunk is a gyarapodás teológiája. Ami azt jelenti, hogy ha Istennel élő kapcsolatban vagyok, akkor nekem jár a gazdagság, jár az anyagi biztonság. És el is várjuk Istentől. És ennek a következményei, ennek a mentalitásnak, hogy mindenáron jól élni, és mindenáron jól érezni magunkat, különböző szolgaságformák jelennek meg az életünkben. Ilyen a állandó robot és rabság, nem tudunk dolgozni, hanem robotolunk. Széthajtjuk magunkat. Nincs íze a munkánknak. Jó ízen végzett munka nincs, hanem robotolunk és teljesítjük mindenképpen azt, amit elvárnak tőlünk. Ilyen következmény a túlzott megterhelés, a stressz, a verseny, a szenvedélyek. és az önzés fogsága, ami a kapcsolataink halálát jelenti. Magunk körül forog minden. Kultúránkban, a kereszténységünkben nem Isten a középpont. A felvilágosodás óta az ember a középpont. És Istennek egyetlen dolga van, hogy hogy kiszolgálja az anyagi biztonságunkat, menedzselje az ambícióinkat, és így vigyázzon az egészségünkre, mert ezek a legfontosabbak. Az imáink 90%-a erről szól. És nem beszélünk, nem imádkozunk arról, amit Isten akarna és szeretne. Viszont a Szentlélek segít a túlélő ösztönünk működtetésével. Rájövünk, hogy ez így nem jó, és élteti a vágyat bennünk az Istennel való mély kapcsolatra, és az emberekkel való személyes kapcsolatra is. El kell indulnunk a halálból az életre, át kell kelni a mi vörös tengerünkön és pusztánkon, hogy eljussunk a szabadság földjére. Hallgatnunk kell azokra, akik már elfogadták teremtett létük határait, identitásukat, és találkoztak az egy Istennel, a szabadítóval. És ebben segít mindannyiunknak a spiritualitás és az abban való megmaradás.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.